Szeretettel köszöntök mindenkit. Jákó András vagyok, Műegyetemen dolgozom, és ebben az előadásban egy rövid ízelítőt szeretnék adni az Anycast-ról, hogy mi az, hogy működik. A témák, amiken végigmegyünk, először nagyon röviden, hogy mi is az az Anycast, utána az, hogy hogy működik, aztán, hogy mire használható, illetve mik a korlátai, mire nem használható, és a végén megnézünk egyet az alkalmazásai közül. Először akkor, hogy mi az az Anycast. Hát ugye, hogyha célállomások szerint próbáljuk osztályozni a csomagtovábbítási módszereket, akkor alapvetően ezt a négy módot különböztethetjük meg, a Unicastot, Multicastot, Broadcastot és az Anycastot. Unicast esetében ugye egy célállomás van, a küldő az ennek az egy célállomásnak küldi az IP csomagot. Multicast esetében több célállomás van, ezek a piros célállomások az adott Multicast csomagnak a címzetjei, mindegyik megkapja a csomagot. Broadcast esetében ugye mindenki megkapja a csomagot, de IP esetében ez ugye nem az egész hálózatban mindenkit jelent, hanem csak az adott subneten belül, mert hogy ugye a routereken nem megy keresztül a broadcast, de ugye amúgy ez mindenkinek szól. És végül az Anycast, az pedig egy olyan csomagtovábbítási módszer, amikor több lehetséges célállomás van, és ezek közül csak egy kapja meg a csomagot, és ez nekünk most mindegy, hogy melyik. Tehát a sok közül valamelyik egy megkapja. Ez az Anycast. Jó, akkor nézzük meg, hogy ez hogy működik. Hát az alapvető jellemzői az IP Anycastnak az az, hogy valamilyen szolgáltatást több kiszolgáló példánnyal, több hosttal akarok ellátni. Rendszerint ezek teljesen ugyanazt a szolgáltatást nyújtják, és ezeknek a példányoknak ugyanaz az IP címe. Tehát az a furcsa dolog történik, hogy az IP cím, ami normális esetben egy egyedi azonosítója a hálózatban a hostoknak, az itt most nem egyedi azonosító, hanem az összes példányt azonosítja egyszerre, mert nekik ugyanaz az IP címük. Ebből mindjárt az következik, hogy a kliens számára, aki az Anycast hostokkal szeretne kommunikálni, ez teljesen transzparens ez a dolog, mert ő azt látja, hogy van egy IP cím, oda kell küldeni a csomagot. Tehát neki semmi változás nincsen. A kiszolgálóknak is nagyjából az alapvető működése az változatlan. Gondolok itt magukra az IP csomag küldésével kapcsolatos funkciókra. Ő megkapja a csomagot az Anycast címére, és válaszol rá egy válaszcsomagban, vagy tehát teljesen ugyanúgy megy a kommunikáció. Azért csak az alapvető működésben változatlan az Anycast példányoknak a működése, mert persze ahhoz, hogy ez az egész rendszer így működni tudjon, hogy több hostnak ugyanaz a címe megvan a hálózatban, ehhez azért bizonyos kiegészítő dolgokra rendszerint, hogy ez együtt működni tudjon, felügyelhető legyen, stb. Van szükség kiegészítésekre, erre majd később fogok még szót ejteni. Egy fontos dolog, amit itt észre kell venni, hogy az, hogy az Anycast példányok közül éppen melyikkel kommunikálok, az időben nem feltétlenül állandó, tehát lehet az, hogy egyszer csak megváltozik, és most már nem ezzel az Anycast példánnyal kommunikálok, hanem azzal. Erről is később még fogok szót ejteni. Az Anycast példányok elhelyezkedése szerint két fő csoportra bonthatjuk az Anycastot, az egyik az úgynevezett Subnet Anycast, a másik pedig a Global Anycast. Nézzük először a Subnet Anycastot, ez csak IPv6-nál létezik, IPv4-ben ilyen nincsen. Idézőjelbe írtam a Subnetet, mert ugye IPv6-nál inkább linkekről szoktunk beszélni, mint Subnetekről. Itt egy linken van az összes Anycast példány, aminek ugye mindnek azonos az IP címe. Az, hogy ezek közül éppen hogy dől el, hogy most melyikükkel, melyik lesz az a példány, amelyikkel én kommunikálok, az gyakorlatilag a MAC cím alapján dől. Tehát, hogy MAC címük különbözteti meg őket, és ugye a MAC cím és az IP cím összerendelés, amikor megtörténik, ott dől el, hogy én melyik példánnyal fogok kommunikálni. Ezt ugye IPv4-nél az ARP csinálja, IPv6-nál a Neighbor Discovery, és akkor itt az történik, hogy amikor én fölteszem ezt a Neighbor Discovery-vel ezt a kérdést, hogy ez az IP cím, ehhez az IP címhez milyen MAC address tartozik, akkor az összes Anycast példány válaszol nekem, de ők a válaszaikat mindegyik véletlenszerű idővel késlelteti, és ráadásul azt az úgynevezett override bitet ebben a válaszban nullába állítják, ami azt jelenti, hogy ahogy nekem sorra jönnek ezek a válaszok, a későbbi válaszok a korábbit nem írják felül, vagyis aki a véletlenszerű késleltetésből adódóan elsőként válaszol, annak megjegyzem a MAC address-ét, beleteszem a neighbor cache-embe, és amikor jönnek a többiektől is a válaszok, akkor azok, mivel nincsen override bit, ezeket figyelmen kívül hagyom, és aki a véletlenszerű késleltetés alapján először válaszolt, azzal a példánnyal fog kommunikálni. Jó, a másik nagy csoportja az Anycast-nak, az az úgynevezett globális Anycast. Az előadás maradék részében már csak erről fogok beszélni. Itt a példányok úgy helyezkednek el, hogy nem egy subneten vannak, vagy egy linken, hanem vannak köztük routerek, tehát szanaszéjjel lehetnek a hálózatban az internet különböző részein, és ilyenkor az ő címük, vagy hát pontosabban az azt magában foglaló prefix, az megjelenik a routing táblában, méghozzá annyiszor jelenik meg, ahány példány van. Tehát minden példányhoz egy bejegyzés megjelenik a routing táblában, és ezek ugye azonos bejegyzések, mert hogy ugyanaz nekik a címük. Az, hogy melyik példánnyal kommunikálok, az a normális unicast routing szerint dől el. Tehát a routerek azok azt látják, hogy az az adott prefix, az a hálózaton többfele is elérhető, ki fogják választani közül a legközelebbit, és arra fele fogják az én csomagomat küldeni. Ebből az következik, hogy ahhoz, hogy az Anycast működhessen, a routerekhez nem kell hozzányúlnom, velük se kell semmit csinálni, ugyanúgy, mint a kliensekkel. Jó, hogy ez hogy is néz ki a gyakorlatban? Hát, hogyha ez a baloldali a tényleges hálózat, ugye itt van az egyik példány, meg a másik példány, ugyanaz az IP címük, akkor hogyha ezt innen nézem, mert mondjuk a kliensem ehhez a routerhez csatlakozik, akkor ennek a routernek a szemszögéből ez tök ugyanúgy néz ki ez a hálózat, mint a jobb oldali. Ugye nem tudja, tehát ő alapvetően arra épít, hogy egy hálózati cím az a hálózatban egy helyen van. Na most, hogyha ezt a hirdetést, ami ezt a prefixet tartalmazó, erről is, meg erről is hallja, akkor azt gondolja, hogy hát ott van az a hálózat, ami elérhető ezen az úton is, meg azon az úton is. Ugye a routing táblája az így néz ki neki, hogy a 10.0.0.1, ami az Anycast címünk, az elérhető ezen a next hopon keresztül, 3 hopra van tőlem, ezen a next hopon keresztül pedig 2 hopra van tőlem, tehát ez a közelebbi. Tehát ő ebben gondolkodik, hogy ott van ez a hálózat, amiben az Anycast cím van, és az errefele érhető el rövidebben. És akkor gyakorlatilag ugye ennek a példánynak fogja a valóságban küldeni a forgalmat. Hát ez a nagy trükk az egészben. És akkor ahhoz, hogy ez működhessen, nézzük meg, hogy mit kell ezeken az Anycast példányokon csinálnunk. Általában magát, ezt az Anycast címet, azt egy loopback interfészre tesszük föl ezeken a hostokon, és általában van egy egyedi, rendes, unicast címe is ezeknek az Anycast példányoknak, azért, hogy a felügyeletet, ott ugye már nem mindegy, hogy most melyik példánnyal foglalkozom, ott már egyedileg kell őket kezelnem, azt felügyeletet, karbantartást meg tudjam valósítani, olyan funkciókat, aminél meg kell különböztetni őket, azok menjenek, illetve az olyan jellegű kommunikációkat, amikor nem tolerálható az, hogy időközben átkerülök egy másik példányhoz, hanem mindenképpen ugyanazzal a példánnyal kell az egész ügyet lebonyolítanom, állapotfenntartást igénylő műveleteknél, akkor is szükség van erre, hogy az egyedi címét tudjam, nekem a normális Unicast címét használni. Általában ezeken a hostokon futtatunk valamilyen routing protokollt. Ennek az az értelme, hogy attól függően, hogy azon az adott példányon ténylegesen elérhető-e az a szolgáltatás, amit én Anycast-tal akarok kiszolgálni, attól függően maga a host tudja eldönteni, hogy bekerüljön-e a routing táblába az ő prefixe. Tehát, hogyha ott megdöglik az a szolgáltatás, akkor nagyon kényelmes az, hogyha ki is tud kerülni a routing táblából az a példány, és nem fog hozzá menni a forgalom sehonnan. Ez arra is jó egyben, hogyha ugye karbantartást akarok csinálni, és ezért ki akarok venni a példányok közül egyet a hálózatból, akkor ilyen módon nagyon könnyen ki is tudom venni. Jó, az ellátott terület szempontjából általában kétféle példány létezik. Ugye az, hogy mekkora területet lát el egy adott példány, az egyrészt múlik részben az útvonal választási algoritmusban a metrikán, de ezt tudjuk befolyásolni azzal, hogy ahogy ez a prefixnek a hirdetése terjed a hálózatban a routerek között, ezeknek valamilyen adminisztratív módon határt szabok, hogy ne mehessen el túl messzire, és ahova már ugye nem jutott el a hirdetése az adott példánynak, onnan az a példány nem fogja magához vonzani a forgalmat. Ilyen szempontból megkülönböztetünk általában lokális és globális példányokat. Ugye a lokális példányok, amit ilyen világosabb kékkel jelöltem, azoknak a prefixüknek a hirdetése az korlátozva van a hálózatban, hogy meddig mehet el, és ugye annál távolabbi klienseket ők nem szolgálnak ki. A globális példányoknál ezt nem korlátozzuk, és itt gyakorlatilag akár itt is lehet egy kliens, aki aztán ő hozzá fog fordulni. Jó, akkor nézzük meg, hogy mire jó és mire nem jó az Anycast. Hát először is a korlátok. Ugye, ahogy említettem, időben változhat az, hogy melyik példánnyal kommunikálok. Például, mert megváltozott alattam a hálózati topológia, kiesett egy router, kiesett egy link, stb. Ebből adódóan csak olyan kommunikációra jó az Anycast, ahol viszonylag rövid maga a kommunikáció, mert ugye, hogyha túl hosszú, akkor annál nagyobb az esély arra, hogy egyszer csak a idő felétől már egy másik hosttal beszélek, és akkor ugye nyilván az nem fogja tudni, hogy miről van szó, mert a beszélgetés elejét nem hallotta. Erre jó például a DNS lekérdezések, tipikusan egy rövid kérdés-válasz, ez alatt nem szokott megváltozni az, hogy melyik példányhoz jutnak el a csomagjaim. Ha pedig olyan a kommunikáció, hogy állapotmentes, akkor lehet, működhet ez hosszan is. Mire gondolok? Ugye itt van a 6-to-4 relay-nek a példája. Itt arról van szó, hogy az IPv4 fölött összekötjük az IPv6-os felhőket az interneten, és ez a relay az, aki a két hálózat határán ugye konvertál gyakorlatilag, IPv4 és IPv6 között, és ezeknek a relayeknek van egy jól ismert Anycast címük, bele van építve a protokollba, hogyha én a 6-to-4 relaynek akarok küldeni csomagot, akkor erre az IP címre küldjem, ami egy Anycast cím, és az el fog találni a hozzám legközelebbi 6-to-4 relayhez, és ez lehet egy hosszú kommunikáció, tehát én küldhetek neki fél napon keresztül csomagokat, mert hogyha közben megváltozott a topológia, és egy másik relayhez jut el a csomagom, akkor sincs semmi, hát akkor majd arra fogom elérni az IPv6-os részét a hálózatnak. Tehát ebben az esetben semmiféle állapot nincsen, nem érdekes az, hogy átkerülök egy másik példányhoz, ez is működőképes. Ha viszont nem ilyen feltételekkel van szükségem hosszabb kommunikációra, akkor általában az egyik lehetőség az, hogy olyan protokollt csinálok, ahol szétbontom a teljes kommunikációt két fázisra, és van egy felderítési fázis, ahol Anycastot használok, és amikor már a következő fázisa jön a protokollnak, ott már nem az Anycast címmel kommunikálok, hanem ott valami megbeszélek valami normális Unicast címet annak a példánynak, akihez eljutottam, és így folytatjuk a kommunikációt. Webes alkalmazásoknál ez például ugye nagyon könnyen megtehető, mert mindenféle átirányításokkal simán megoldhatom azt, hogy Anycast példányhoz fordulok, aki majd átirányít engem a saját normális Unicast címére, és akkor az meg már stabil lesz. Jó, az egyik, ugye, hogy akkor mire jó, mire használható az Anycast, hát az egyik nagy előnye neki, hogy terhelés elosztásra használhatjuk. Ilyen szempontból kétféle megoldást különíthetünk el. Az egyik, amikor a példányok azok távol vannak egymástól, tehát sok-sok router van közöttük, és ilyenkor attól függően, hogy hol van a kliens, mondjuk, hogyha ide csatlakozik egy kliens, akkor ő valószínűleg ehhez a példányhoz fog fordulni, mert ő van hozzá közelebb, aki meg nem tudom, emögött a router mögött van, az pedig ő hozzá fog fordulni, mert ő van közelebb, és így a terhelés az a két példány között ugye megoszlik. Az, hogy ez mennyire stabil, tehát hogy ugye mennyire nem változik az, hogy melyik példánnyal beszélek, az azon múlik, hogy a hálózat topológiája, vagyis a BGP topológia az mennyire stabil. A másik lehetőség, hogy egy úgynevezett clustert képzek, amikor az Anycast példányok egymás mellett vannak, és ugyanahhoz a routerhez csatlakoznak. Ilyenkor ugye az történik, hogy ez a router úgy látja, hogy ez a prefix, ez három útvonalon is elérhető tőle, és ezeknek mind ugyanannyi a metrikája, mind ugyanolyan távol van. Erre van neki rendszerint egy algoritmusa, hogy az ilyen equal cost multipass esetben ő hogy osztja meg a forgalmat a három irány között, és nem attól függ, hogy kihez jutok, hogy hol vagyok a hálózatban, tehát nem attól függ, hogy itt vagyok, vagy itt vagyok kliensként, hanem attól függ, hogy ez a router éppen melyiket választja a három egyenlő távolságú rút közül. Itt annyi megjegyzést hozzátennék, hogyha ezen a routeren ilyen per packet load balancingot használok, akkor ugye előfordulhat az, hogy az én első csomagomat ő ide fogja küldeni, a második csomagomat meg ide, a harmadikat meg oda, és így tovább. Tehát ebben az esetben, ha per packet load balancing van, akkor csak olyan kommunikációra lehet Anycast clustert használni, ahol csak egy kérdés felelet tartozik össze, és nem baj, hogyha a következő csomagpár az már egy másik példányhoz megy. De szerencsére ugye általában van ezen kívül más lehetőség is, és ez se okoz problémát. Jó, és ezeket szoktuk vegyesen alkalmazni, ugyanolyan jól működik. Másik nagy előnye az Anycastnak, amire használhatjuk, ez valamiféle védelem, ami lehet egyrészt a hibatűrésnek a növelése. Ugye, hogyha egy Anycasttal megvalósított szolgáltatásból egy-két példány kiesik, akkor semmi gond nincsen. Ha azok eltűnnek a routing táblából, akkor a forgalom az automatikusan ezek helyett a megmaradó egyel távolabbi klienstől egyel távolabbi példánnyal fog lezajlani, és minden megy tovább. Támadás esetén, ha például denial of service támadást hajtok végre egy Anycasttal megvalósított szolgáltatás hostjai ellen, akkor rendszerint sokkal nehezebb dolgom van, jó eséllyel csak egy részét tudom megbénítani a hálózatnak, és a maradék része az tovább fog szolgáltatni. Itt ugye egy fontos megjegyzés, hogy a hibatűrésnek, tehát a hibatűréshez arra van szükségem, hogy a kiesett példány az eltűnjön a routing táblából, mert így valósul meg az, hogy az ő neki küldött forgalom az eljusson máshova. A denial of service támadás ellen, amikor védekezni szeretnék, pont a fordítottjára van szükségem, ott arra van szükség, hogyha megtámadtak és leterheltek egy példányt, akkor annak a prefixe ugyanúgy benne maradjon a routing táblában, mert akkor ő ugye ugyan megdöglött, de elnyeli a támadási forgalomnak a ráeső részét. Ha pedig eltűnne a prefixe, akkor tök jó, mert akkor őt kilőttem, és akkor most a támadási forgalom megy a többiekhez. Tehát itt figyelni kell, hogy most mire optimalizálunk éppen. Jó, és akkor a végére egy példa, hogy mire lehet ezt használni. Hát amire talán a leginkább használják az interneten az Anycastot, most csak egyet emeltem ki a sok közül, az a DNS. A DNS-ben tipikusan a lekérdezésekhez, mert ezek ugye ilyen rövid tranzakciók, általában UDP felett zajlik, általában egy DNS lekérdezés, egy szervertől egy kérdést teszek fel neki, egy UDP csomag, kapok rá egy választ, szintén egy UDP csomag, tehát rövid, ilyen szempontból ugye illeszkedik az Anycasthoz, vagy hogyha itt van TCP fallback, mert nem fértem el az UDP csomagban, akkor is általában néhány szegmensnek a kicserélésével megoldódik a dolog, tehát egy nagyon rövid TCP session van, úgyhogy DNS lekérdezéshez ez jó. Számos name server működik Anycasttal, például a root name serverek, akik ugye a top level zónákat mondják meg, tehát az, hogy a hunak vagy a comnak kik a name serverei, 13 root name server van az interneten, ebből 10 az Anycasttal működik, és az Anycastos szervereknek root szerverenként 2 és 70 közötti példánya van jelenleg, ami azt jelenti, hogy ez a 13 root szerver, ez a valóságban összesen 240 példány. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez ugye 13 darab IP cím, és van olyan IP cím, amihez 2 példány tartozik, van olyan, amelyikhez csak egy, mert nem Anycastos, és van olyan is, amelyik IP címhez 70 példány tartozik. A terület szerint a globális meg lokális példányokat azt általában keveri, a root name szervereknek a többsége, tehát van lokális is, meg globális példányok is általában. A részletes listát, hogy ezek melyik, hol, mi, azt itt ezen a webszínen meg lehet nézni. Aztán van például az úgynevezett AS112-es projekt, ez arról szól, hogy a privát IP cím tartományok reverse zónáira irányuló lekérdezések, ami egy ilyen hibás dolog, mert hogy most az interneten tőlünk távol minek kérdezgetjük őket, de számos ilyen DNS kérés megy ki. Ezeket válaszoljuk meg, vagyis hát ne válaszoljuk meg, hanem nyeljük el valahol ezeket a kérdéseket. Ezeket szintén ilyen Anycastos módon oldották meg, és ráadásul ez egy olyan dolog, hogy bárki csatlakozhat ez a projekthez, és betehet egy példányt magának az internetre, amit aztán meghirdet valamekkora részén a hálózatnak, és akkor onnan el fogja nyelni ezeket a hibás DNS kérdéseket. De még számtalan más esetben DNS-nél használják az Anycastot. És akkor egy a root name szerverek közül a K root name szerver, ezt a RIPE üzemelteti, és letöltöttem ezt a képet, amin látszik, hogy hol vannak a K-root szervernek példányai. 18 példánya van pillanatnyilag a K-root szervernek. Itt látható, hogy pirossal jelölik a globális nódokat, tehát aminek a prefix hirdetése az egész interneten elterjedhet, és kékkel a lokálisakat, aminek csak egy kisebb körben terjesztik a hirdetését. És ugye van nálunk is Budapesten itt egy lokális nód, és hát nem tudom, van Novoszibircben is, és stb. Láthatjátok. És akkor két részrút, hogy a valóságban ez hogy néz ki. A műegyetemi hálózatból indítottam egy részrútot a K root szerverre. Itt látható az IP címe, és itt lesz a másik részrút, ami ugye szintén ugyanarra a címre indítom a részrútot. És jól látható, hogy amikor Budapesten a műegyetemről indítom, akkor viszonylag rövid idő alatt elérkeztem a Bixen található, tehát a Victor Hugo utcában található lokális példányhoz. Amikor pedig a BT-nek a hálózatából, Barcelonából indítottam ezt a trace-rútot, akkor egy kicsivel hosszabb idő alatt, 28 millisekundum alatt érkeztem el szintén ugyanerre a címre, ami az amsterdami Internet Exchange-en van, Amsterdamban, és ez ugye az előző térkép szerint egy globális nód. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani, és akkor, ha van kérdés, arra szívesen válaszolok. Igen.
Kérdés?
Ott van kettő is.
Viszem.
DOSZ támadás hatástalanításához lehet esetleg fals címeket is injektálni a hálózatba, amik magukhoz vonzzák a nem kívánatos forgalmat?
Lehet, csak kérdés az, tehát nagyon függ attól, hogy most milyen a támadás. Tehát ugye az lenne a cél egy DOSZ támadás enyhítésénél, hogy a támadási forgalomtól szabaduljunk meg, a valós forgalom az meg ugye jöhessen, és arra tudjunk válaszolni. És akkor egy új példánnyal ezt hogy tudod szabályozni? Szerintem nehezen. Hát,
ugyanaz a hatása, mintha bent hagyom azokat a megbénított csomópontokat, amik már egyébként sem tudnak kiszolgálni semmit. Csak így többet hagyok bent a valóságosnál.
Igen, én inkább ott látom az előnyét, hogy ha megvan osztva a terhelés, akkor van rá esély, hogy tehát az egyik része az igen, van rá esély, hogy lesznek olyan példányok, akik olyan kevés forgalmat kapnak a támadásból, hogy az meg se kotyan nekik, de azok a példányok, akik sokat kapnak, azok is ugye jóval kevesebbet kapnak, mintha csak Anycast vagy Unicast lenne, és ezért egyéb módszerekkel, mondjuk tűzfalas szűrésekkel meg tudok ettől a kisebb mennyiségű támadástól úgy szabadulni, hogy az jó. Tehát az a válasz, hogy is lehet is értelme, meg nehéz is.
Én nekem az a kérdésem, hogy ha a hálózaton kialakulhatnak egyenlő metrikák, akkor hogyan lehet ezt TCP kapcsolatra használni az Anycast-ot?
Hát itt jön az, hogy azok a pontok a hálózatban, azok a routerek, ahol azonos a metrika több irányba, az mit csinál ilyen esetben? Hogyha ez a router per-packet load balancingot csinál, akkor valószínűleg bukta van. Ha viszont az nem ilyet csinál, hanem például olyan algoritmusok szoktak lenni, hogy csinál egy hash-t a forrás IP cím meg a cél IP cím alapján, és utána ez alapján, a hash alapján választ a több azonos metrikájú útvonal közül, akkor ugye jó esélyed van arra, hogy az adott forrás és célcím között mindig ugyanazon az irányon fogja küldeni a csomagot, és ezért nem lesz ebből kavarodás, ugyanahoz a példányhoz fog eljutni.
Aki a szolgáltatást nyújtja, az nincsen tisztában a metrikával, hogy a kliens oldalán lévő router az milyen metrikákkal látja a különböző szervereket.
Tehát, hogy igen.
Tehát ezért...
Igen, ez így
és, van. És azzal sincsen tisztában, hogy milyen algoritmusok alapján választanak ezek
igen,
a routerek
különböző metrikák. Ez így van, alapján. Hogy én, aki az Anycast példányokat üzemeltetem, valószínűleg semmi közöm nincs ahhoz a routerhez, ami egy adott szituációban azonos metrikájú útvonalakkal rendelkezik, és felelős azért, hogy merre menjen a különböző forrásoknak a csomagjai. Két dolog van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ugye sokat mondtam, hogy leginkább arra jó az Anycast, hogyha rövidek a kommunikációs sessionök.
De TCP esetén a legrövidebb is több IP csomagküldéssel járhat.
Jó, tehát az ilyen határeset, hogy TCP-re ezt használjuk.
Aha.
Ez az egyik. A másik, hogy ezt a per-packet load balancingot, ami ugye ezt hazavágja, azt azért úgy általában nem szoktuk szeretni. Tehát az általános, hogy úgy állítjuk be a routereket, hogy ne per-packet load balancinget csináljanak, más hátulütője is van még annak. Tehát egyenletesebb eloszlást ad a különböző irányok kihasználtságát illetően, de más hátránya van még neki, és ezért általában nem szoktuk szeretni, tehát jó esély van rá, hogy nem így vannak beállítva a routerek.
Nekem volna egy megjegyzésem, hogy a Habonon az NTP szolgáltatás az Anycast-tal van megvalósítva egyfajta szolgáltatásként.
Igen, ezt tudom. Nálunk is a műegyetemen is sok velejárója van neki, ami miatt nem akartam belemenni már.
Köszönjük szépen!